Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, kezét csókolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Mi az Országos Bírósági Hivatal sok-sok feladata közül a legfontosabb ma, ön szerint?
Köszönöm szépen. Most a legfontosabb feladat a 2017-es évben legalábbis, aztán ez a 2018-ra is kihat, hogy a nagy eljárási kódexek azok úgy kezdjenek működni a bíróságokon, hogy az ügyfelek és a bírók is a lehető legnagyobb nyugalommal tudjanak ehhez hozzálátni, de mielőtt akár ennek a részleteiről milyen változásokat hoznak a kódexek, mit jelent az online ügyintézés, mikor kötelező, mikor nem, milyen nehézségekkel, segítséggel kell majd számot vetni a bíróknak, ügyfeleknek. Szülön köszönöm ezt a kérdést, hogy mi a feladata az Országos Bírósági Hivatalnak, mert hogy nagyon fontos azt látni, vagy láttatni, hogy mi is az igazgatási modell, amiben a bírósági szervezet működik. Az utóbbi hónapok sajtócikkeiből, de akár a parlamenti meghallgatásból is néha azt tűnik ki számomra, hogy jogászok sincsenek azzal tisztában, hogy melyik szereplőtől mit kérdezhetnek. Ugye a kúria az ítélkezés egységért felelős, azért felelős, hogy a joggyakorlat az világos, áttekinthető legyen, legfelső szinten döntéseket hozzanak. Az Országos Bírósági Hivatal dolga meg azt, hogy üzemeltesse ezt a szervezetet, amiben rengeteg önálló jogi személy van, évente 1,5 millió ügy érkezik, 11 000 ember dolgozik benne, tehát egy hihetetlen infrastruktúra az, amit életben kell tartani. Ez a mi feladatunk, és van egy harmadik szereplő, ami most különösen előtérbe kerül, az Országos Bírói Tanács, ami meg az igazgatást felügyeli, ugye ennek is hamarosan elkövetkezik a választása, mert hogy lejár a 6 éves periódusa az Országos Bírói Tanácsnak is. Egyébként sokszor képesek vagyunk beleragadni abba a helyzetbe, vagy abba a keretrendszerben, amiben nálunk működnek a dolgok, de Európában nagyon sokféle rendszer létezik az igazgatást illetően. Van, ahol bírói tanácsok irányítják az egész bíróság működését, van, ahol az igazságügy minisztérium a felelős a bíróság működtetésért, például olyan nagy tekintélyű, vagy így hivatkozunk rájuk demokráciákban, mint Németország vagy Ausztria, ott az igazságügy minisztérium irányítja a bírósági szervezetet, nincsenek bírói tanácsok, a bírók vagy bírósági vezetők kinevezése alapvetően az igazságügy minisztériumba, akár a tartományi minisztériumba dől el, vagy parlamenti bizottságok azok, amelyek a jelöltekről a döntést érdemében meghozzák, úgyhogy nagyon sokféle rendszer van. Az, hogy egy bírósági szervezet hogyan működik, az két dologtól függ, én azt gondolom, most már 6 év után kijelenthetem, látva a nehézségeket, eredményeket. Az egyik az, hogy a törvényhozás milyen jogszabályokat hoz, olyanokat-e, amik egyáltalán alkalmazhatóak a bíróságok által, követhetőek-e a polgárok vagy a jogi személyek által. A másik, hogy milyen forrást biztosít a kormányzat, tehát ha nincs pénz, informatikai eszközök vásárlása, akkor nem lehet átlépni a digitális korszakba, vagy a végső soron, ami rajtunk múlik, az pedig, hogy a bíróságok vagy a bírók mennyire felkészültek.
De azt most hogy látja ennyi év után a kúria OBH OIT modell, az bevált?
Én azt gondolom, hogy tekintettel az elért eredményekre, és ez a modell épp úgy működőképes, mint ahogy a többi modell, tehát nyilván vannak nekünk is szervezeten belül felmerült javaslataink, hogy hogyan, mit kellene változtatni, de alapvetően az eredmények azt igazolják, hogy működőképes. Ezt persze folyton kell változtatni, akár egyik, akár másik szereplőnek, például az nagyon sokat számított a bíróság működését, illetve, hogy a önkormányzat hihetetlen támogatást biztosította számunkra, ami a forrásokat illeti. 25%-kal emelkedett a bíróság költségvetése 6 év alatt. Fel tudtuk szerelni a bírókat informatikai eszközökkel, az épületeket újítjuk meg, de ami a bírók szempontjából igazán fontos, az az, hogy legalább már elindult egy béremelkedés, tehát az elmúlt másfél évben 15%-os béremelkedés volt a bírói illetmények tekintetében, sőt, az igazságügyi alkalmazottaknál, itt kb. 8300 emberre kell gondolni, akiknél egy átlagosan 30%-os béremelés történt 2017. októberétől. Ez azt jelenti, hogy olyan versenyképes hivatásrend ma már az igazságügyi alkalmazotti réteg, hogy nem kell attól félnünk, hogy a leggyengébb képességűek választják a bíróságot, mint munkahelyet, mert pedig nagyon fontos, hogy a legfelkészültebbek legyenek tisztviselői karban is a bíróságon, sőt, azt is tudni kell, hogy az a bírósági titkári kar, körülbelül 2500-an vannak, azok ma már az ügyeknek, a nemperes ügyeknek a 60-70%-át önállóan viszik. Tehát nagyon-nagyon fontos szabásértési, felszámolási cégügyekben, végrehajtási ügyekben, hogy egy jól felkészült, elégedett, nyugodt kar fogadja az ügyfelek ügyeit.
Hogy dől el ma a bírósági rendszerben, hogy kiből lesz vezető? Fővárosi törvényszék ugye itt van előttünk. Ha jól látom, akkor eredménytelen lett a pályázat.
Igen.
Hogy dől el?
Erről nagyon sok helyen már én magam is beszámoltam. Különféle jogszabályok nagyon bonyolult rendszerét írják le annak, hogy hogyan lehet valaki bíró, vagy hogyan lehet valaki bírósági vezető. Még mielőtt erre válaszolnék, hogy hogyan dől el, azért hadd mondjam azt el, hogy különbség van a bíró meg a bírósági vezető között. A bírót lehetne hasonlítani egy atlétához, mondjuk egy hosszú távfutóhoz, akinek hol 100 métert, hol 1000 métert, 4000 métert, de magányosan kell futni, persze nem össze-vissza, hanem a kijelölt pályán, a adott számra előírt szabályok szerint, de mégis ő független abban a tevékenységben, amit végez. Ehhez képest egy igazgatási vezető az nem egy magányos sportoló, hanem mindig egy csapatjátékos. Egyrészt annak a csapatnak a vezetője, amiben ő maga benne van, de azon túl, ha mondjuk a focira gondolok, akkor nem csak a saját csapatában játszik, hanem a válogatottban is, és ugye a törvényszéki elnökök például, akik talán a legfontosabb vezetők a bírói karban, mert hiszen az ügyek 80%-a, a létszámnak a 80%-a az a járásbíróságokon, törvényszékeken van, tehát ők kiemelten fontos pozíciót töltenek be a bírók, meg az ügyfelek ügyek szempontjából is. Nos, a törvényszéki elnököknél 6 éves a kinevezési periódus, ezt a jogszabály írja elő, és szabadon pályázhatnak a törvényszéki elnöki helyekre. Van egy olyan új tiltó szabály is 2012-től, hogy 2 ciklus után nem nevezhető ki nem csak a törvényszéki elnök, hanem akár járásbírósági elnök, csak nagyon kivételes esetekben, és az Országos Bírói Tanács külön hozzájárulásával. Tehát a fővárosi törvényszéket illetően azt fontos tudni, hogy ez az ország legnagyobb törvényszéke. Az ügyeknek és a bírói karnak, vagy az igazságügyi alkalmazotti létszámnak a 25%-a van itt. Vannak olyan ügyek, amikből az országos érkezés 40%-a érkezik a fővárosi törvényszékre. Nagyon komoly jelentősége van a bírósági szervezet egészének működése szempontjából annak, hogy itt a bírók milyen körülmények között végzik a munkájukat, milyen elégedettséggel végzik a munkájukat, az ügyfelek mennyire elégedettek a kiszolgálásukkal, és azt kell, hogy mondjam, azt tapasztaltam, hogy igazából a fővárosi törvényszék az elmúlt 6 évben, bár ahogyan említettem, komoly súlya van, a legnagyobb emberi erőforrása, a legnagyobb tárgyi erőforrása rendelkezik, de mégis, amit a bírósági szervezet egésze számára, akár az ítélkezési munka mennyisége, minősége tekintetében visszaszolgáltathatott volna, vagy ahogyan hozzá tudott volna járulni a bíróság társadalmi megbecsüléséhez, nem teljesített megfelelően, és ez sajnos annak is köszönhető, hogy az elnök úr bármennyire igyekezett, nem igazán sikerült azokat az új módszereket kialakítani, amikkel ezek az erőforrások hatékonyan hasznosíthatóak.
Nem volt elég
volna.
Jó az előző 6 éves teljesítmény ahhoz, hogy az elnök újrázhasson? Ezt így lehet röviden
összefoglalni? Mert olyan komoly kihívások vannak a bírói kar előtt, most itt vannak ugye az új eljárási kódexek, a digitális bíróság, a bírói kar részéről a fokozódó elvárások, tehát egyre inkább igényli a bírói kar, hogy kevesebb legyen a bürokrácia, maximális a felszerelése, több szabad ideje. Ez nagyon-nagyon komolyan és okosan kell megszervezni azokat a munkakörülményeket, amelyek őket körülveszik, és az ügyfelek is egyre igényesebbek. Tehát nagyon fontos, hogy olyan kiszolgálásban részesüljenek, és itt nem az ítéletek érdemére gondolok, hanem hogy legyen a bíróság érthető, elérhető, időbe kezdődjenek a tárgyalások. Ezekről a feltételekről a vezetőknek kell gondoskodni, és alapvetően a törvényszéki elnök felelős azért, hogy egy bíróság miképpen működik. Éppen a parlamenti meghallgatáson is nagyon-nagyon sok mindent kértek rajtam számon, akár az ítélkezés tartalmát, akár egy-egy törvényszéki visszásságot illetően, mondjuk ugye előfordult éppen a fővárosi törvényszéken, hogy egy komoly nagy figyelmet kapó ügyben, ami 10 évig tartott, ez a Budaházi ügy volt, 8 hónap alatt készült el az ítélet. Ezt tőlem kérték számon, de ugye az Országos Bírósági Hivatal nem foglalkoztat egyedi igazgatás ügyekkel, az én felelősségem odáig terjedt, hogy egy szervezet élére olyan szemét nevezzek ki, aki nem szaporítja a gondokat, hanem megoldja a problémákat a rendelkezésére álló erőforrásokkal.
Most megbízott elnök viszi tovább addig, amíg új pályázatot ki nem írnak?
Van 2 elnök helyettes a fővárosi törvényszéken, úgyhogy az ügymenetet igazából ez nem érinti. Tehát az ügyfelek vagy a bírók ebből a változásból nem igen érzékelnek egyelőre semmit. Kiírjuk az új pályázatot, ez a törvény szerint így kell, hogy történjen. Remélem, hogy a fővárosi törvényszék 750 bírája között, de akár még az ország 3000 bírája között, akik rendelkeznek már azért igazgatási tapasztalattal, lesz olyan már a második pályázati körben, aki adott esetben kinevezhető.
Mikor írják ki a második pályázati kört? Januártól eléggé föl fognak pörögni az események, új közigazgatási perrendtartás van, a fővárosi törvényszékre masszív feladatok
következő
fognak
árulni. Következő bírósági közlöny az január közepén jelenik meg, de egyéb iránt a felkészülés az nagyon komoly volt az elmúlt évben, mind az Országos Bírósági Hivatal, mert pedig a bírósági szervezet részéről, tehát a szakmai vezetők, a kollégium vezetőkön van most elsősorban a bevezető szakban a felelősség, ami az új kódexeket illeti, és ott mindenki tudja a dolgát. PP-ből 1800 oldalas tananyagot írtunk, külön hálózatokat alakítottunk ki, helyi képzések rendszerét alakítottuk ki, úgyhogy a hétköznapi munkát ez nem fogja befolyásolni, és reményeim szerint néhány hónapon belül rendeződik a helyzet.
Igazgatási vezetőként hogy látja az új polgári perrendtartás lényegét? Mi abban a legfontosabb önnek? Nem mint ítélkező bíró, hanem mint igazgatási vezető, ezt nehezebb így megfogni.
Ez szerencsére, ami a polgári perrendtartást illeti, az a kevés igazgatási feladat lesz, vagy változás lesz, mert hiszen a hatáskörök, az illetékesség az maradt. Igazgatási vezetőként azon túl, hogy a képzési anyagokat el kell készíteni, a visszajelzéseket vissza kell forgatni a bírói felkészítésbe, ami kihívás volt számunkra, az a rengeteg nyomtatvány, amit el kellett készíteni. Hát az egyik nagy komoly változás, és ami minket is érintett, és már mi ránk tartozik, mert hogy az elektronikus ügyintézés központja, a működtetője, üzemeltetője alapvetően az Országos Bíróság Hivatal, arról gondoskodni, hogy bár egyes rendeletek csak december 30-án jelentek meg, de elsején már kint legyenek a tájékoztatók, a formanyomtatványok. Például nagy változás az, hogy járásbíróságokon, ahol nem kötelező az ügyvédi képviselet, hanem eljárhatnak a laikus ügyfelek maguk, és az ügyfeleknek kötelező lesz nyomtatványon beadni a keresetlevelet. Ellenkérelmet is nyomtatványon kell beadni. Különféle ügytípusokra, különféle nyomtatványformulákat alakított ki a jogszabály, és ezeket meg kell jelenítenünk a honlapon, ehhez segítséget kell adni majd adott esetben a panaszirodákon. Egy-egy ilyen nyomtatvány egyébként 25-30 oldalas is, úgyhogy aki elsőre elolvassa, megijedhet ezektől, valójában azonban egy nagyon jó kis útmutatók lesznek ahhoz, hogy semmi sem maradjon ki, minden kérdésre válaszoljanak, s mire a bíró elé ér, addigra a bíró érdemben tudjon foglalkozni az ügyel. Tehát a legnagyobb kihívás igazgatási szempontból, hogy mind az online, mind pedig ezeket a egyéb formulákat, amiket az ügyfelek számára költségmentességet is ide sorolhatnám, biztosítani kell, ezeket elérhetővé tegyük. Ez egy komoly feladat lesz, egy komoly feladat.
A bírósági fogadó oldalon a hardvereszközök rendelkezésre állnak, magyarán van még olyan, hogy kazettás diktafonra van jegyzőkönyvezve a tárgyalás, és onnan süket szobában kell úgy lefülelni, hogy mégis mi van rajta, mert olyan kopott a szalag.
Ez egy nagyon jó kérdés, mert éppen decemberben rendeltük el, hogy január 1-től ki kell vezetni a kazettás magnókat. Ugye a kazettás magnókra sokan már nem is emlékeznek, épp úgy, mint a mambó magnóra, amiken a szalaggal szalagot használtunk, úgyhogy a digitális diktafonra kell, hogy áttérjenek a bíróságok, de ezen túl a digitális bíróság az azt is jelenti majd a jövőben, hogy egyre többen fogják használni a hangfelismerő szoftvert, ami egyelőre csak a bíróknak jelent, vagy a jegyzőknek segítséget, ugye ismertek ezek a szoftverek, amik leírják a hangot. Több törvényszéken már ezt kísérleti jelleggel használják a bírók, és azt mutatja az a legerszegi törvényszék például, ami ebben előjár, 16 bíró használja már a hangfelismerő szoftvert, és az ő jó példájuk alapján egy országos roadshow után 1000 ilyen szoftvert szereztünk be 2018 januárjára, tehát minden bíróságon lesznek ilyen szoftverek. Ez azt jelenti, hogy ahogy a bíró diktál, már is írásba foglalódik a jegyzőkönyv, és mire az ügyvéd kilép a tárgyalóból, vagy beér az ügyvéd irodájába, már a jegyzőkönyv ott várhatja a számítógépen.
Ki fogja megtanítani a bíróknak az eszközök kezelését? Lehet, hogy gyermeked a kérdés, de villámgyorsan le lehet törölni digitális eszközökről bármit. Velem már megtörtént, pedig 20 éve ilyen eszközökkel dolgozom. A bírók meg még csak most kezdik.
Igen, erre is gondoltunk természetesen, úgyhogy éppen az elektronikus eljárások miatt, mert hogy a büntetőügyekben, polgári ügyekben, végrehajtás ügyekben, szabálysértés ügyekben kötelező kapcsolattartás van már január 1-től, tehát nem csak a civilisztikai bíróknak, akiknek az elmúlt években azért volt alkalmuk ezzel a technológiával megismerkedni, hanem a büntető bíróknak is, meg az ő segítőiknek is kell ezt használni. Kialakítottunk országos hálózatot, EPER kapcsolattartóknak nevezzük őket, akik bírók, de a fő feladatuk az, hogy a bírókat szakmailag és akár technológiailag is segítsék abban, hogyha elakadnának, külön képzéseket tartunk, helpdeszket működtetünk, nem csak kifele, hanem befele is a bírói karban, és nagyon sok törvényszéken saját hálózatokat alakítottak ki, úgyhogy segédleteket adnak ki a törvényszékek. Iszonyú sok munkaórát fordítanak arra, hogy ezek a képzések folyamatosan meglegyenek, és a válaszokat megkapják a bírók, hogyha kérdéseik vannak.
Az elektronikus ügyintézéshez jár digitális archívum is, vagy azt fogja csinálni a bíró, hogy az elektronikusan beérkezett iratot kinyomtatja, és a hóna alatt viszi magával a bíróság folyosóján, és majd aztán irattározzák valahol.
Hát most egy érzékeny pontra tapintott, mert olyan, hogy e-akta valójában még csak a cégbírósági ügyekben van.
De ott remekül működik.
Igen, de az összes többi ügyekben a papír alapúságnak jelentősége van, mert most még irattározni se tudunk, és ugye ott ér véget minden a jogszabályok szerint a levéltárban, de nem tudjuk a levéltárba se küldeni a digitális anyagokat, hiába van már online ügyintézés, de valóban a papír alapúságot is meg kell tartani a végponti követelmények miatt, hogy ez megszűnjön, ezzel is foglalkozunk, méghozzá úgy, hogy egy nagyon komoly projektbe vágunk bele, éppen decemberben fogadták el a digitális bíróságnak nevezzük köfok projektet indítunk el, ami három részből áll. Ennek az egyik része az e-akta kialakítása, ami biztosítja azt, hogy kizárólag elektronikusan kezeljünk ügyeket, és ez nem azt jelenti, ez egy nagyon komoly kihívás, nem azt jelenti csak, hogy a számítógépen megjelenik a elektronikus formában a dokumentum, hanem kell azt biztosítanunk, hogy az kereshető legyen, az jegyzetelhető legyen a bíró számára. Ha minden dokumentumot feltöltünk, kereshetővé teszünk ebben az újonnan kialakítandó szoftverben, ez jelenti majd az ügyfélnek azt, hogy egyáltalán nem kell sehova elmennie, mert bele tud tekinteni az egész aktába. Éjfélkor megnézheti a saját kanapéján az ügyiratokat, nem kellett debreceni ügy miatt az zalaegerszegi ügyvédnek Debrecenbe mennie, hogy betekinthessen az iratokba. Hihetetlen távlatokat nyit meg az, hogyha az e-aktát előállítjuk a bírók, meg az ügyvédek ügyfelek számára.
Nem fordulhat elő többet, hogy eltűnik két bírósági forduló között az akta egyharmada?
Semmiképpen, mert hát ugye az elektronikus ügyintézéshez hozzátartozik a folyamatos mentése is ezeknek az adatoknak. Tehát ezzel együtt egy olyan biztonsági hálót is kialakítunk, sőt a kormányzat ugye belekezdett ebbe a digitális archiválási projektbe, tehát végső soron még ott is duplán fogjuk őrizni ezeket a lezárt iratokat, vagy digitális adattartalmakat. Úgyhogy ez egy komoly nagy változás.
Mikortól lesz működőképes? Hogy látja most január?
Most a projekt körülbelül februárban tud elindulni, egy-másfél év, amíg ezeket a rendszereket kialakítjuk, és természetesen nem minden ügyszakban kezdjük el, hanem fokozatosan kezdjük el ezt bevezetni. Ehhez a hardvereszközöket is biztosítani kell, és ugyanúgy ezt a képzési rendszert ki kell alakítani mellé, amiről most az új kódexek kapcsán említést tettem.
Azt menet közben figyeli valamilyen rendszer, hogy az elektronikus beadványozásban melyik bíróság, melyik szervezete, melyik bírója, melyik ügyintézője ezt milyen hatékonysággal tudja csinálni?
Bizony, ezt negyed év havonta is mérjük ezeket az adatokat, és folyamatosan visszajelzünk a bíróságoknak, hogy egyrészt azt is nézzük, hogy melyik bíróságra, melyik bírósági szintre, melyik földrajzi helyre mennyi ilyen irat érkezett, mert ugye eddig csak korlátozottan volt kötelező az elektronikus ügyintézés a polgári perekben, a törvényszéki ügyekben, ahol jogi képviselő, gazdálkodó szervek jártak el. Most ez kiterjedt, sőt a választhatóság köre is bővül az elektronikus ügyintézést illetően, de mérjük ezeket, visszamutatjuk, és hihetetlen eredménye van ennek, mert látjuk azt, hogy az ügyekben milyen gyorsítást eredményez, illetőleg, hogy mennyire jól és időszerűen használják ezt a bíróságok. Ugye azt kell tudni az elektronikus beadványokról, hogy ez azt jelenti, hogy egy ügyfél éjfélkor hajnalba elindíthatja a beadványát, a bíró bármikor elérheti a távoli asztalokán is az egyes ügyek iratait, megjelenhetnek előtte az üzenetek, hogy érkezett valami, és ma már nem ritka az, hogy egy órán belül viszont választ kap az ügyfél a beadványára.
Nyilván a törvényes határidőket ezt nem érinti. Tehát a kötelező határidők, attól még törvényben kötelező határidők maradnak.
Így van.
Csak
így
többet
van.
Lehet dolgozni?
Hát ezt egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mivel a hétköznapokban az okos eszközök miatt mindannyian szenvedünk, amit ugyancsak meg kell tanulni kezelni. Kapunk egy SMS-t, pittyeg az iPad-ünk, az okostelefon, azonnal oda nézünk. Tehát azt is, ami eddig ütemezhető volt, és tudtuk, hogy mikor fogják behozni az irodáról az iratokat, hogy minden kedden reggel, én pedig mindig kiadom csütörtökön ennek, vége, mert a nap bármely ügyszakában egyszer csak megszólal valami, tehát a bíróknak az időbeosztását is át kell alakítani, és valahogy ütemezni kell azt, hogy mikor, mivel foglalkoznak.
De ezt hogy lehet csinálni? Én mondjuk nem szeretném, hogyha a bíró gyereknevelés vagy főzés közben küldene nekem választ a számomra legfontosabb ügyben, amikor a figyelme szemmel láthatóan megosztik. A rendszer ezt meg fogja engedni, nem?
Így van. Hát ezt kell megtanulni mindannyiunknak. Ez van, amikor terhes, van, amikor viszont jó, mert már a postára nem tudott volna elmenni. Ez egy hihetetlen dolog volt számomra is, hogy január 1-én most 0 óra 11 perckor 3 beadvány érkezett. Tehát még az ország a pezsgős poharat fogta, és a tűzijátékokat nézegettük, de azon közben néhányan, mert hajnalban aztán még több jött, de néhányan a számítógép előtt voltak, és dolgoztak, és küldözgették ezeket az iratokat.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az Inforádio arénájának vendége. A műsort az Infostart.hu weboldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.